Köszöntöm nézőinket, szervusztok! A következő közel egy órában Máté Gábor magyar származású kanadai orvosaddiktológust, a függőségek és a stresszbetegségek kutatóját, számos orvosi bestseller szerzőjét fogom majd kérdezni, de elsősorban nem azokról a kérdésekről, amelyekről idehaza is egyébként ismert, hanem egy olyan témáról, amelyben egyébként nemzetközi szinten többször is már nyilvánított véleményt, idehaza azonban mindeddig erről magyar nyelven nem nyilatkozott. Ez pedig nem más, mint a gázai háború, vagyis, hogy az október 7-i véres és brutális Hamász terrortámadás követően Izrael válasza és a Gáza ellen viselt katonai offenzívája milyen kérdéseket vett fel, és hogyan kell ezekhez viszonyulnunk, milyen dilemmákat érdemes átgondolnunk, amikor erről a konfliktusról beszélünk, illetve gondolkodunk. Úgyhogy különösen örülünk annak, hogy most így először magyar nyelven Máté Gábor a Partizánon fog megszólalni, aki elvileg itt is van már velem a vonalban. Szervusz Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusztok, és én is köszönöm.
Ugye többször is írtál és beszéltél is arról, különösen egyébként ismert és nagy nézettségű podcastokban arról, hogy korábban cionista nézeteket vallottál kifejezetten fiatalkorodban, és csak a zsidók szenvedésére voltál fogékony. Engem nagyon érdekelne az, hogy te ténylegesen cionista voltál, vagy inkább a judaizmus, tehát a zsidó vallás iránti elköteleződésed volt az, ami ekkoriban téged alapvetően mozgatott?
Én kifejezetten cionista voltam, és egy cionista fiatal mozgalomnak a vezetője voltam itt Kanadában, itt Vancouver, Kanadában, a 18-19 éves koromban.
Mit jelentett számodra ekkoriban a cionizmus?
Mi jelentett nekem a cionizmus? Nézd, amint tudjátok, én magyar származású vagyok, Budapesten születtem 1944. januárjában, két hónap azelőtt, hogy a németek elfoglalták Magyarországot, és csak a népírtás megtörtént Magyarországon a magyar állam közreműködésével, ezt meg kell mondanom, és nagyszüleim is Auschwitzba pusztultak el, anyám és én is majdnem ott jutkattunk ki, és haltunk meg, közel álltunk hozzá, és persze sokat szenvedtünk a háború alatt, és amit nem kell részletbe leírnom, de még a fiatalkoromban, a gyerekkoromban, tehát Budapesten is tapasztaltam antiszemitizmust iskolába például. Tehát mikor a cionizmust felfedeztem, úgy tűnt, hogy ez a válasz a zsidó szenvedésre, a zsidó történelemre, és egy szép álomnak tűnt, hogy a zsidó nép megtalálja az új életet, és feltalálja saját magát a régi történelmi eredeti földjén, Palesztinában. De és nagyon is elhittem, és lelkesen követtem ezt az ideológiát több éven keresztül.
Egy picit ugorjunk előre az időbe, ugye volt most augusztusban egy magyarországi petíció, amely többek között te magad is aláírtál. Azt szeretném elsősorban kérdezni, hogy hogy jutottál hozzád ennek a petíciónak a híre, és jelentette számodra bármilyen dilemmát, hogy aláírd-e vagy sem?
Nézd, valaki érintkezésbe lépett velem. Én már évek óta, már évtizedeket óta támogatom a palesztini szabadságot. Amikor bevezetted ezt a műsort, te az izraeli válaszra beszéltél az október 7-ére, de a történelem nem október 7-én kezdődött. A történelem már több mint 100 évvel ezelőtt kezdődött, amikor az európai zsidók elhatározták, hogy Palesztinát zsidóvá teszik, és az egyik cionista vezető 1920-ban azt mondta, hogy a célunk az, hogy minden rövid időn belül Palesztina olyan zsidó legyen, mint Anglia angol, vagy Amerika angol. Amerikai. Na most ebben ezen nincs semmi baj, de praktikusan az volt a baj, hogy volt ott egy nép, aki ott élt évszázadok óta, akik ragaszkodtak az otthonokhoz, a földjeikhez, a történelmükhez, és a zsidó álmot, vagy az államot nem lehetett volna megalapítani, anélkül, hogy elnyomjuk, kiütjük, vagy űzzük az ottani bent lakósokat. Amit a cionisták nagyon tisztán láttak, és elhatározták, hogy igen, ezt fogjuk megtenni. Tehát nem október 7-én kezdődött ez a történelem, hanem már akkor, mikor ez a döntés meg volt téve. és aztán 47-ben, 48-ban népírtás volt, több mint 15 ezer palesztinért megmészároltak a zsidó hadseregek, kiüldöztek 3-4 millió palesztinét, több mint 500 palesztini falut teljesen elpusztították, és nagyon érdekes, mert amikor az ember Kelet-Európába utazik, és megyünk a kis falokba, vagy kis párosokba, még egy nyoma sincs annak, hogy itt valahol zsidók éltek. Hát ugyanaz a helyzet, mikor elutazol Izraelbe, Palesztinába, nyoma sincs sok palesztinai városnak, falunak. Ezt nem én állítom egyébként, mindent, amit mondok, izraeli történelmészek megkutatták, kimutatták, bebizonyították már évtizedek óta. Tehát senki se higgye azt, hogy a történelem október 7-én kezdődött, egy, kettő, és én ezt már évtizedek óta tudom. Tehát amikor ez a levél nekem megjött, hogy írjam alá, nekem semmi újdonság nem volt, persze, hogy aláírtam, és nekem semmiféle belső harcom nem volt ezzel, mivel szerintem mint a palesztinokkal történt és történik, a világ történelem is a mostani századunk egyik legnagyobb igazságtalansága.
Valóban a te álláspontod, a téged angol nyelven követők számára valóban évtized óta teljesen nyílt és transzparens, tehát hogy nem kéne egy meglepetés számba menjen, hogy te ezeket a nézeteket vallod. Én mégis most arra foglak kérni, hogy egy kicsit ismételd meg önmagad magyar nyelven, mert szerintem számos követőt számára lehet, hogy újdonság számba fog menni mindaz, amiről most beszélsz. És azt szeretném, hogyha arra rávilágítanál, hogy hogyan lesz valaki, aki cionista ifjúsági szervezet vezetője, onnan egészen odáig mi történik, hogy onnan, hogy egyszerűen a palesztin népnek szimpatizánsa, velük szolidaritást vállaló személyisége legyen. Tehát, hogy amiket elsoroltál az előbbiekben, hogy milyen véres története van Izrael állam megalapításának, arra nagyon sokan, akik Izrael állam hívei, azt szokták mondani, hogy ugyan mutassunk már egy államot, ami nem vérben és szenvedésben fogan, és miért pont a zsidóktól van eltagadva annak a joga, hogy a nemzeti önrendelkezés és a saját állam alapításának a jogát gyakorolhassák. Mivel érvelni, vagy milyen szempontokat hoznál fel egy olyan ember számára, aki mondjuk ezt szegezné veled szembe?
Ja, nézd, először is abban nincs semmi újdonság, hogy valaki kiábranduljon egyfajta hitmódról, vagy egyfajta ideológiából, és másképpen látja a világot. Ez már sokkal megtörtént a világtörténelem alatt Magyarországon is. De ez velem is ez történt. Az ember ezt hiszi, vagy azt hiszi, aztán megtalálja a valóságot, az igazságot, akkor elhagyja a régi hitet, a régi hitelmeket. Velem is ez történt. Amikor a cionista voltam, azért voltam cionista, mert én igazságot és a szabadságot akartam a zsidó népnek. De amikor megtudtam, hogy ennek az volt az ára, hogy valaki más megfosztottunk az igazságtól és a szabadságtól, akkor elhagytam. Hát itt erre van szó. Ha valaki azt mondja mondani, és egyébként, hogyha magyarokhoz beszélek, azt kérdezném a magyaroktól, akár zsidók, akár nem zsidók, hogy melyik ország tudná legjobban, hogy milyen az élet idegen elfoglalás alatt. Magyarországnak egész történelme arról volt szó, hogy idegen elfoglalás alatt élt, és mint a népi hőseink, mind azok a harcosok voltak, akik az elnyomás és a idegen elfoglalás ellen harcoltak. És milyen tragikus történelem volt Magyarországon, hogy mennyi hős vagy elpusztult a csatába, vagy számüzetségbe halt meg. Most a palesztinék is számüzettek a saját otthonukból, vagy a saját otthonukból. Ha valaki azt mondja nekem, hogy nincs olyan ország, ami nem így kezdődött, az teljesen igaz. Magyarország hogy kezdődött? Elnyomtuk, kiirtottuk, vagy elküldtük, vagy elnyomtuk az ottani népeket. Ez volt a honfoglalás, nem? Ezt minden országról lehetne hallani, ez teljesen igaz. Itt Kanadában az történt, hogy a benszülötteket, az őslakosokat elnyomták, meggyilkolták, megfosztották. És ez még most is folytatódik egyébként itt Magyarországon. Tehát éltve a Kanadában.
Igen.
Tehát én nem állítom, hogy Izrael valami másképpen módon kell nézni, mint másik néped. Hogyha valaki azt mondja nekem, hogy a megfosztás, az eltiporolás, a számüzetés, ez az állam alapításnak az alapja, nem vitatkozok velek, de azt kérdezem, hogy mit akarsz a palesztinoktól, akkor hogy reagáljanak erre? Akkor mi vagyunk meglepve, hogy ezzel ellen harcolnak úgy, ahogy tudnak? És a kérdés az, hogy mint egy ember, mi van a szívedben, mikor ezt látod? Én nem azt, hogy az Izraelt vagy a zsidókat általában egy másfajta mértékkel tekintjük, mint más népet. Én arra szó, hogy mikor egy ilyen harc folytatódik, mikor látjuk, hogy gyilkolják a gyerekeket, több ezer gyerek meg van gyilkolva, babákat gyilkoljuk, míg az izraeli holokauszt specialisták kimutatja, hogy ami most történik, az egy genocide. Hogy mondják magyar genocide?
Népirtás. Genocidium, igazából mi is népirtás. Ezt használjuk.
Mikor izraeli zsidó szakértők azt mondják, hogy ez egy népirtás, a kérdés az, hogy ezt támogatni akarod, vagy kiállsz ellene. Ez az egyetlen kérdés. És tehát itt nem arról van szó, hogy mások mivel vádolják Izraelt. Mit mondanak az izraeli újságírók, az izraeli szakértők, az izraeli történészek? És sajnos a nyugati világban ez nem nagyon jelentik, hogy maguk az izraelik mit fedeztek fel a saját történelmükről és a saját jelenüktől. Mert én naponta olvasom az izraeli újságokat, a újságot legalábbis egyet, ahol minden nap leírják a népirtást, a gyilkolást, a foglyoknak a kínzását, a nyugati West Bank, nem tudom, hogy magyarul, a nyugati part, illetve a Jordán nyugati partjának a népnek az eltiporását, amikor két évtel ezelőtt az izraeli hadsereg elpusztított 3100 olive trees.
Igen, tehát a West Bank az magyarul a Cisjordánia, és az olive trees az a olajfa.
Ez történik naponta. Most a kérdés az, hogyha ember vagy, hogyha szíved vagy, mit érzel, mikor ezt látod? És mikor...
Nem, fejezd be kérlek, és utána akarok kérdezni, fejezd be mindenképp.
Ja, csak azt akarom mondani, hogy 2400-ban, tehát két évvel azelőtt, mielőtt Hamas hatalomhoz jutott Palesztinába, illetve Gázába, volt egy tanulmány a gazai gyerekekről, a traumákról. 2400, 21 évvel ezelőtt, egy pszichiáter szaklapa. Nagy részük traumatikus tüneteket mutatta ki, például bevizsgálták az ágyukat. Én 13 éves koromig bepisültem magamat. Miért? Azért, amit szenvedtem csecsemőkoromban. Mikor 8 éves voltam Budapesten, anyám elvitte egy pszichológushoz ezzel kapcsolatban, és a pszichológus azt mondta, hogy asszonyom, hogy ennek a gyereknek csak az a baja, hogy bevizeli magát, szerencse lesz. Hm. Na most, mit érezzek, mikor én látom ezt ugyanak Palesztinában? És kik voltak azok a gyerekek 2004-ben? Azok, akik 2023-ban megtámadták Izraelt.
Hm.
Most miért vagyunk ezen meglepve?
Ami engem alapvetően érdekelne, és ebben kérlek, hogy segíts egy picit tisztában látni, hogy szerinted mi a magyarázó erő emögött, hogy Magyarországon bár nem annyira polarizált a közbeszéd, mint mondjuk a nyugati nyilvánosságban, a gázai háborúval kapcsolatban, azért idehaza is alapvetően maximum abban van valamelyért egyetértés, hogy az izraeli túszokat szabadon kéne engedni, vissza kéne hozni, illetve hogy, hogy a Hamász borzalmas terrorcselekményt követett el, megbocsátatlan bűnöket október 7-én. Innentől kezdve viszont se azt, hogy zajlik-e éheztetés Gázában, sem azt, hogy zajlik-e népirtás Izrael részéről Gázában, nincs konszenzus Magyarországon. Mondom még egyszer, ebben nincsen különbség a nemzetközi megítélésben, de hogy a te megítélésed szerint hogyan lehetséges, hogy ennyire különböző narratívák zajlanak azokról az eseményekről, amelyek itt zajlanak a szemünk előtt, és ami annak ellenére, hogy ugye Izrael állam megtiltja az újságírók, illetve nemzetközi megfigyelők a gázai övezetbe való bejutását, azért elég jól dokumentált, tehát elég pontosan látjuk azokat a folyamatokat, amelyek az elmúlt időszakban, az elmúlt több mint két évben zajlottak le. Hogyan lehetséges, hogy mégis mondom, az ilyen alapvető dolgokban eltérő narratívák tudnak versenyezni, mint mondom még egyszer például az éheztetés kérdése?
Nézd, sok kérdés volt ebben a kérdésben.
Igen.
Kezdjük a túszoknak. Persze, az egy büntet volt, hogy ezt a Hamas részéről, hogy ilyen sok... egyébként a Hamasnak minden joga megvolt Izraelt megtámadni, mert egy elnyomott és az elfoglalt népnek joga van, hogy harcoljon az elnyomó ellen. A magyar népnek minden
ezt csak az elcsalak meg egy pillanat, hogy ezt kérlek, hogy tisztázz pontosan, mert itt ugye azért alapvetően egy rendkívül súlyos és brutális terrorcselekményről beszélünk, amit a Hamász követett el.
Bocsánat, kérek. Hagy fejezzem be, jó?
Oké.
Okay. Tehát először is egyezünk meg, hogy egy borzalmas terrortámadás volt október 7-én. Ezt nem vitatom. Jó?
Oké.
Okay. És a túszokat és bünteteket követtek el, háborús bűnöket követtek el október 7-én. Ezzel nem vitatkozok, és ez nem vitás. De megint azt mondom, hogy a történelem nem október 7-én kezdődött. Kik a gazdaiak? Azok, akik kiüldöztek Izraelben 47-ben, 48-ban, és nem engedték, hogy visszamenjen. Egy. Kettő. Mikor 2019-ben és 2020-ban a gazaiak békésen tüntettek, egy éven keresztül, naponta, az izraelek gyilkolták őket. Ezt nem én állítom, nézd meg a történelmet. Kettő. Három. Az első nép tömeggyilkolás Gazába nem október 7-én kezdődött, hanem 56-ba az izraeli hadsereg kiirtott 200 palesztinai civilians.
Civil.
Ezt a gyerekek látták. Kik lett a Hamas 40 év később? Azok a gyerekek, akik látták az apjukat meggyilkolva. Tehát ne kezdjük október 7-én, mint a... Igen, ez egy borzalmas terrortámadás, de nem volt az az első. Három. Ha túszokról beszélünk, hány tízezer palesztinai civil gyerek és nő és férfi volt izraeli börtönökbe kínozva évtizedek óta, több tízezer. Ezt nem én állítom, ez az izraeli... There's an organization, egy intézmény, Israeli Physicians for Human Rights, izraeli orvosok emberi jogokra. Ezt mutatták ki már régóta, hogy mennyit kínozzák az arabokat, a palesztinokat az izraeli börtönökbe. Nem én állítom. Az izraeli ordi Betzelem, ami egy izraeli ismered, ők is kimutatták. Tehát jó, beszéljünk október 7-ről, de ne beszéljünk október 7-ről, mint hogyha ezzel kezdődött volna a történelem. De amikor csak október 7-ről beszélünk, hogy milyen borzalmas terrorista támadás volt, igen, az volt. De nem volt ez az első. És már Izrael már többször bombázta Gázát, több száz embert ölt meg minden bombázás alatt, 14-ben például több száz gyereket gyilkolt meg. Miért kezdjük a társalgást október 7-re? Mint hogy akkor az lenne a forrásnak mindennek. A forrás az, hogy amikor mi elhatározunk, hogy egy más nép országát átvesszük saját magunknak, akármilyen jó indokoink vannak, akármennyit szenvedünk mi Európába, akármennyi történelmileg ragaszkodunk az ókori ottlétésünkre, ahhoz, hogy ezt megvalósítjuk, ezt az álmot, el kell száműzni, el kell nyomni, és meg kell gyilkolni az ottani népeket, és ezt tették, és ezt teszik, és ezt folytatják is, mert a cionista cél, hogy átveszik egész Palesztinát, amint tudjuk. És ezt hozzá fogjuk megtenni, anélkül, hogy kiváltjuk az ellenzéket az ottani népről. Hát ez olyan nehéz megérteni, amikor a magyarok volt a magyaroknak 56-ban harcolni az orosz hadsereg ellen? Hogyha igen, akkor miért nincs az a palesztinának a joga harcolni az izraeli hadsereg ellen?
Ha tegyem fel másként a kérdést, ugye van egy ilyen kimondatlan konszenzus, hogy a holokauszt borzalmért viselt felelősség miatt nem lehetséges Izrael államot kritizálni a mostani cselekedeteivel kapcsolatban. Ami Magyarországon azért különösen ellentmondásos, mert az, hogy Magyarországon az akkori magyar államnak milyen felelőssége volt a zsidó polgárok kiirtásában, ez egyáltalán nem egy konszenzuális tudás. Tehát ennek a városnak, Magyarország fővárosának egyik központi terén a mai napig egy megszállási emlékművel emlékeznek meg a zsidók kiirtására, és ahogy te is mondtad például, mondjuk komplett szabolcsi falvak vannak, ahol olyan gyalázatos állapotban vannak a zsidó temetők, és semmifajta emlékezet nincs arra, hogy mondjuk ott milyen zsidó közösségek éltek még a deportálásokat megelőzően. Tehát, hogy semmifajta történeti tudás nincs arról, hogy milyen felelőssége volt a magyar államnak tevőlegesen abban, hogy ez az egész egy kiirtás a magyarországi zsidóságnak meg tudott történni, de közben meg mégis arra hivatkozunk, hogy a holokauszt miatt nem lehet Izraelt kritizálni. Szóval ezért kérdezem tőled, hogy miből adódik az, hogy ezeket a nagyon egyszerű, tényszerűnek tűnő megállapításokat, miszerint Gázában jelenleg masszív éhezés van, és a éhez tetésben Izrael államnak megkülönböztetett felelőssége van. Ez miért számít antiszemita, miért egy antiszemita számba egy ilyen kijelentés ma szerinted a világ nyilvánosságában?
Nézd, először is beszéljünk Magyarországról. A mostani magyar kormány úgy mutatja meg Magyarországot, mint a német megszállásnak az áldozatja. Ami történelmileg teljes hülyeség. Magyarország egy szövetségese volt Németországnak. Magyarország megtámadta a Szovjetuniót a németekkel együtt. És hány százezer magyar fiatal találta meg a halált a Donkanyarba, a Nagy Horthy vezetése alatt. A Nagy Horthyt, akit a mostani magyar kormány dicsőít. Ott voltam Pesten pár hónap azelőtt, láttam a szabadságházát, ahol a Horthy szobra büszkén áll. Ki volt ez a Nagy Horthy? Az, akinek az állam zsandorsága, a zsandőrök?
Uralkodása.
Közreműködtek a népekkel, a németekkel.
A csendőröket mondom,
igen, bocsánat. A zsandárok. Az én nagyszüleimet nem a németek vitték a kassai tegli gyárba, hanem a magyar rendőrök. Uh-huh. És onnan küldték őket a Auschwitzba. És ha én Kassán laktam volna az anyámmal, ami majdnem megtörtént, én is ott lettem volna ezen a vonaton. És ezt a magyar állam csinálta. A magyar állam hozzájárult a zsidó kiirtása többet, mint akármelyik másik európai állam. Egy. Kettő. Ugyanaz az Orbán Viktor, aki a nagy Horthy Miklóst dicsőíti, és egyébként, mikor a Horthyről beszélünk, ne beszéljünk a zsidókról, felejtsük el a zsidókat. Mit tett Horthy Magyarországnak? Az, hogy besodolta az országot egy borzalmas világháborúba, több százezer magyar meghalt Oroszországba, miért? És aztán jött az orosz elfoglalás, mint az eredmény. Ezt érte el a Nagy Horthy Miklós. Na most ugyanaz az Orbán kormány, aki a Horthy Miklóst dicsőíti, megöleli a tömeggyilkos Netanyahut, és elfogadja őt Budapesten a nemzetközi igaz, hogy Court of Justice
igen, a nemzetközi büntetőbíróság
ellenére Magyarország ezt a tömeggyilkost felöleli. Épp az a Magyarország, aki dicsőti a zsidóitól Horthyt. Nagyon érdekes, és én kérdezzük, pontosan miért? Kettő. Azt, hogy azt mondjuk, hogy izraeli kritizált antiszemitizmus az marhaság. Mert a cionizmust a zsidók a cionizmus eleje óta kritizálták. Tehát, hogy valaki cionizmus az nem zsidóság, cionizmus egy politikai ideológia. Hogyha ez ellen kiáll, az nem antiszemita, az csak nem egyezik be, vagy ellenzi egy bizonyos fajta politikai tendenciát, ideológiát. Sok zsidó, Einstein, a tudományos, Hannah Arendt, nagy filozófus, és több-sok zsidó Kelet-Európába a cionizmus elejét óta ellenezték több ok miatt. Tehát mi van ebben antiszemita? Tehát az igaz, hogy lehet itt-ott egy antiszemita, aki az anti-cionizmus mögött elbújja magát, és az anti-cionista néven a zsidókat támadja, de ez nagyon kevés. És mit mondjuk akkor, amikor, mint először már említettem, híres, neves, izraeli történelmészek és a népírtási szakértők ezt népírtásnak hívják, és leírták, és kimutatták, hogy Izrael mennyire eltiporta, és elnyomta, és gyilkolta, tömeggyilkolta a palesztinokat. Hát, ha ők mondják, akkor miért valaki jelentőségét, hogy ugyanazt mondja? Hát ez teljes hülyeség.
Igen.
Röviden szólva. És hogy, tehát, you know, persze az egy nagyon jó trükk, mert ki akar antiszemita lenni? A holokauszt után ki akar antiszemita lenni? Tehát, hogyha valakit azzal vádaljuk, hogy ha kritizálok antiszemita, hogy ez megfélemlíti az embereket. És ezért mondják egyébként.
Világos.
Hogy az embereket megfélemlítják attól, hogy ezt a tömeggyilkolást és ezt a néppusztítást kritizálják. Hogy ezt azt mondod, antiszemita vagy. És legutoljára pedig azt fogom mondani, hogy miért van az, hogy az Európának a bűnérzete a holokauszt miatt a palesztinok rovára legyen megoldva. Mi köze volt nekik hozzá? Semmi. De miért oldják ők meg az európai zsidó kérdést? Egyébként nem volt zsidó kérdés, antiszemita kérdés volt.
Igen.
De miért szenvedjenek a palesztiniak az európai antiszemitizmus miatt?
Elég világos érvelés. Nem cenzúrázni szeretnének, csak az újságírói méltányosság miatt muszáj lábizetelnem, hogy Orbán Viktor személyesen nem dicsőítette Horthy Miklós soha, de az nem kérdés, hogy egy nagyon erőteljes lopakodó hortista kultuszt építenek mindenféle intézményekkel, adott esetben antiszemita író kitüntetésével, és a korszak rekvizitumainak a megidézésével, de Orbán Viktor személyesen, ez csak a újságírói méltányosság miatt szeretném hangsúlyozni, hogy Horthy Miklós mellett nem állt ki, ezt eddig nem fejezte ki. Viszont amiről szeretnélek kérdezni, és ez egy fontos kérdés, mert te is behoztad, hogy azok a Hamas katonák, terroristák, akik elkövették október 7-ét, azok azoknak a gyerekei, akik látták azt, hogy a szüleiket milyen szenvedések érik.
És akiknek a szüleik és nagyszülők ki voltak üldözve Palesztinában.
És a normalitás...
Hagyd meg még valamit. Ez a szó terrorista, mit jelent? Te szerinted mit jelent az, hogy valaki terroristának hívjuk?
Ez a szabadságharcos politikai megítélése negatív tartományban, értem, amit mondasz, igen. Aki az egyiknek terrorista, a másiknak szabadságharcos.
De a terrorista az, aki ellenük harcol. A terrorista az, aki embereket gyilkol azért, hogy politikai célokat elérjen. Ez a terrorista. Na most, az teljesen igaz, hogy a palesztiniai terrorista módon viselkedtek. Többször. Ez igaz. És most májusban miatt Magyarországon voltam Lengyelországban is, ahol ott voltam, ahol a Varsavi gettó volt annak idején. Most a Varsavi gettónak egyik nagy vezetője egy Marek Edelman nevű zsidó orvosot, aki túlélte a felkelést, a Varsói gettói felkelését, és harcolt a németek ellen, aztán egy szívorvos lett, zsidó volt persze, szocialista volt, és ő támogatta a palesztinai célt, de ő kritizálta a palesztinákat a terrorista tetteik miatt. Na most, és helyesen is. De mennyivel több, ki kezdte a terrorizmust Palesztinába? Az Irgun és a Lehi, kik vezették ezeket a terrorista intézményeket? Menachem Begin és Yitzhak Shamir. Ezek terroristák voltak. Ezek gyilkoltak civilis embereket, több százakat. Ezek miniszterelnök lettek Izraelben. Most miért szabad a zsidóknak, illetve az izraeliknek terroristának lenni, és utána miniszterelnök lennek, és még a Nobel békedíjat is megkapja a Begin? De terroristák voltak.
Világos.
Tehát, hogy kit hívunk terroristának? És hogyha ők terroristák, hogyha ők nem terroristák, akkor a palesztinák miért terroristák? És ha a palesztinák terroristák, akkor ők még nem terroristák. Tehát vigyázzunk, milyen szavakat használjunk.
Azt akartam behozni, hogy a normalitás mítoszában a trauma kapcsán fogalmazol úgy, hogy az a múlt zsarnoksága, mivel a traumák olyan sokok, amelyek annyira megváltoztatják a pszichét és a testet, hogy hosszú távon is bekorlátozzák a jövőbeli cselekvő képességünket, döntéseinket. És hogyha azt mondod, hogy akik október 7-ét elkövették, azok a traumáiknak az áldozatai szintén, amelyet egyébként a szüleiktől örököltek. Szóval, hogy ez egy ördögi és nehezen megszakítható körnek tűnik a számomra, és nagyon érdekel, hogy mit gondolsz arról, vannak-e eszközök az ilyen kollektív traumák feloldására, mert jelenleg úgy tűnik, hogy csak a poklok kapuján megyünk egyre mélyebbre és mélyebbre, és nem látom, hogy 10-20-30 éves távlatban mi tudná megszakítani ezt a rendkívül mérgező, toxikus kört, amelynek már most is az áldozatai vagyunk. Tehát, hogy őszintén szólva, te látsz-e bármifajta reményt arra, hogy ez megszakítható? Egyáltalán tudunk-e a történelemből ez valamikor is, bármely más konfliktus esetében megszakítható lett volna?
Nézd, az teljesen igaz, hogy a trauma nagy szerepet játszik az emberek pszichológiájába, és például sok zsidó hittársam, mert nem mondom, hogy hittársam, én nem vagyok, hogy vallásos valaki, de sok zsidó testvérem, húgom, bátyám, rokonaim, annyira a holokauszt trauma benyomása alatt vannak, hatás alatt vannak, hogy kételnek tárgyalósan nézni a palesztinokra. Minden palesztini felkelésre, vagy támadásra, vagy követelményre úgy tekintek, mint a holokosznak a megjelenése és a folytatása. Ez pszichológia alapon teljesen megértem. Tehát ő a múlt zsarnoksága alatt élnek. Amit a palesztinák tennek, az nem teljesen a trauma miatt, mert ők egy objektívan, tárgyalósan, egy elnyomás alatt élnek. A földjeiktől naponta meg vannak fosztva. Naponta gyilkolják őket. Nem csak Gazába, hanem a West Bankba is. A szetlerek, a telepesek naponta támadják és gyilkolják őket. Ezt feltételezem, hogy az otthoni sajtó nem is jelenti. De az izraeli sajtó jelenti. Tehát amikor palesztinák harcolnak, nem csak a múlt zsarnokság alatt élnek, hanem mint akármely nép elnyomás alatt a lengyelek, a magyarok, akárkig felkelnek és harcolnak az elnyomás ellen, amire minden joguk megvan. Egy. Kettő. Amit a kollektív traumáról, a gyógyulásról van szó, az egy nagyon nehéz kérdés, de először valakinek be kell látni, hogy trauma alatt él. És aki az ember, én senki sem tudok gyógyítani, aki nem látja be, hogy traumájában, aki nem kér segítséget. De a cionista cél az, ezt meg kell értenünk.
Uh-huh.
Már 150 éve, vagy 120 éve, a cionista cél az, hogy egész Palesztinát zsidónak teszik. Ami követeli azt, hogy elnyomják, elüldözzék, vagy megölik az ottani lakosságot. Amíg ez folytatódik, amíg ez a cionista projekt, ez a cionista mozgalom, illetve ideológia uralkodja ezt az országot, itt megoldás nem lesz. És ameddig ezt a nyugat, a nagy szabadság szerető nyugat támogatja, ennek vége nem lesz. Illetve esetleg sikerülnek, és esetleg kiüldözik az összes palesztinokat, és akkor a zsidó számüzetés helyett most lesz egy új palesztini számüzetés.
Hmm.
Tehát itt a cionizmusnak meg kell állni. Ott lehetséges, elvből lehetséges egy országot elképzelni, ahol zsidók és palesztiniak egy jogon békén élnek egymással, de az nem lehetséges, hogy az egyik dominálja, elnyomja a másikat. Az lehetetlen, amíg ez van a helyzet, harc az folytatódni fog.
Többek között Michael Milburn vizsgálatára is hivatkozol azzal kapcsolatban, hogy a gyerekkorukban traumatizált emberek nagyobb valószínűséggel támogatnak tekintélyelvű politikusokat, és te is felhozol észak-amerikai politikusokat, például Donald Trumpot, és arra jutottál, hogy az elnyomó apa figura igen gyakori köztük, és hogy tulajdonképpen egy kört vetítesz előre, amiben a gyermekkorukban sérült politikusok alakítják azokat a politikákat, amelyek újabb generációkat tesznek sérülté. Na most Magyarországon is rendkívül népszerű az az elmélet, főként ellenzéki körökben, hogy Orbán Viktor mostani autokrata hatalom gyakorlását azzal magyarázzák, hogy őt magát az édesapja verte, rendkívül kemény fizikai erőszakkal illette. Ugye ő maga meséli el a Fekete Doboz elhíresült videójában, hogy hogyan rúgta, verte az édesapja őt. De hogy azon gondolkoztam csak, hogy nincs ebben valami veszélyes, és itt most a lakossági oldalról fogalmazom meg, konyhapszichológizáló megközelítés, amelyben politikusok politikai döntéseit valami fajta traumával próbáljuk megmagyarázni. Tehát mi az szerinted, amit a méltányosság szempontjából érdemes adott esetben figyelembe vennünk, de mi az, amire nem érdemes magyarázó erőt tekinteni az ilyen típusú trauma történetek vonatkozásában? Tehát, hogy hogyan lehet egyéb traumákat behozni a politika síkjára, anélkül, hogy méltánytalanok, igazságtalanok legyünk ezekkel a politikusokkal szemben?
Nézd, maga a gyerekkori kora nem magyarázza meg a politikát. Tehát nem lehet a politikát, valakinek a politikai döntését csak kizárólag a gyerekkori tapasztalataival megmagyarázni, de hozzájárul. A Donald Trump például egy nagyon traumatizáló gyerekkora volt. A Trumpnak van egy unokahúga, a bátyának a lánya, aki pszichológus, aki leírta, hogy a Trumpnak az apja egy szociopata volt, aki borzalmasan kínoszta és elnyomta a gyerekeit. De ezért a Tom nagynak akar lenni, és agresszív akar lenni, hogy védje magát. Így fejlődött ki az ő természete. Ami persze látjuk a politikában. Most ezt látjuk az Orbánban is. Orbán apja ütötte, verte. Mit érzi a gyerek? Nagy dühöt, nagy tehetetlenséget. És akkor hogy reagál? Hogyha én nagy leszek, és erős leszek, és hatalmas leszek, akkor engem nem tud senki bántani. Tehát ez nem lehet, ez nincs kétbe az, hogy ez hozzájárul a potusnak a pszichológiához. Persze aztán a politikai döntésekhez gazdasági és történelmi és politikai tényezők is hozzájárulnak, de a szó a pszichológia is. És ez nem igazságtalan, ez az igazság. Ez így van, és az ember megnézi a történelmnek a nagy elnyomóit, sokszor egy borzalmasan kínzott gyereket látjuk, például Hitler esetében, vagy a Sztálin esetében. Most ez nem magyarázza el, nem javasítja a tetjeiket, de segíteni nekünk megérteni, hogy hogy alakul valaki ahhoz, arra, hogy egy autokrata legyen, és hatalmas legyen, erős legyen, és hogy másikat, másokat elnyomjon, és fölényes akar lenni mindig. Ez a gyerekkori trauma nagyon hozzájár, amikor még nem ugorszták fel.
Ez világos, hogy nem veszélyes, amikor a politikai nézetkülönbségeinket pszichológizáló nyelvezettel próbáljuk meg lejátszani, tehát amikor mondjuk valaki azzal próbál delegitimálni egy politikai vezetőt, hogy traumákat vagy gyermekkori bántalmazást próbál feltételezni nála, és ezzel magyarázza azt, hogy miért viselkedik úgy, ahogy az adott esetben annak az illetőnek nem tetszik.
Először is nem feltételezek semmit.
Oké. Okay.
A Orbán, ahogy te mondtad, az Orbáni mondja, hogy üdvözlégverték gyerekkorában. Nem én feltételezem, én pedig tudom, hogy ennek mi a hatása. Mert az Orbán egy ember, az Orbán, mint egy kis csecsemő, csak szeretetre vágyott.
Mint mindannyian.
Mint mindannyian, igen. Mint a Hitler, mint a Stalin, mint mindenki.
Mint a Máté Gábor, mint a Gulyás Márton.
Pontosan. És amikor ez el van vonva tőlünk, akkor bizonyos módon ez befolyásolja a fejlődésünket. Ez csak egy tény. Tehát ez nem egy feltételezés. Egy, és megint megismételem, hogy én nem magyarázom meg, nem magyarázom valamikinek a politikai kiállását csupán pszichológia módon, csak azt állítom, hogy a pszichológia ehhez nagyon hozzájárul. Erről van szó.
Oké. Okay. Van egy nagyon nehéz kérdés, de nagyon kíváncsi lennék a véleményedre, és próbálom nagyon pontosan föltenni, hogy ne fogalmazzak pongyolán. Szóval a zsidóság és azon belül is egyébként a kelet-európai diaszpora tagjai közül itt nyilvánvalóan a folyamatos üldöztetés, a másodlagos állampolgársági státusz, és hát végsősorénként a konkrét kiirtásnak a történelmi tapasztalata miatt. Szóval, hogy itt nagyon sokatnak önképének, identitásának meghatározó része, eleme egyfajta áldozatszerep. És a felmenőket ért traumának a transzgenerációs öröksége. És engem nagyon érdekelne az, hogy ennek az áldozati szerepnek egyfajta dezintegrációja az, amikor szembesülni kell azzal, hogy most viszont a zsidók azok, Izrael állam az, aki szenvedést okoz a Gázában élő palesztinoknak. És te magad is sokat írsz arról, hogy mennyire nehéz az identitások, mennyire az identitásaink fogjai vagyunk. Lehetséges, hogy azért is nehéz mondjuk sok zsidó számára elismerni Izrael államnak ezt a felelősségét és empatizálni a gázai áldozatokkal, mert egész egyszerűen ezt a típusú áldozati szerepfelfogást, ezt egész egyszerűen fenntarthatatlanná teszi.
Teljesen megegyezek ezzel. Említettem, voltam Lengyelországban májusban, és első alkalommal az életemben mentem Auschwitzba. És álltam azon a ponton, ahol a nagyszüleim leszálltak volna a vonatról, miért küldték őket a halálukhoz. És amikor kijöttem Birkenau-ból, ami Auschwitznak a gyilkoló része volt, megkérdezte tőlem, hogy mi a gondolataim. És én azt mondtam, hogy teljesen megértem, hogy azok a zsidó sorstársaim, vagy kortársaim, akik az identitásuk Auschwitzon van alapítva, majdnem lehetetlen nekik megérteni a palesztinai ügyet. És az ő szempontjukból október 7 csak úgy tűnik, mint egy másik több zsidó tömeggyilkosság. És ahogy sokszor mondják is, hogy október 7 volt az a nap, amikor több zsidó halt meg egy napon, mint a holokauszt óta. Na most ez objektívan igaz, de nem igaz. Mert hogyha a palesztinek elnyomói és megszállói nem zsidók lettek volna, hanem franciák, vagy magyarok, vagy görögök, akkor a palesztinek a magyarokat, vagy a görögeket, vagy a franciát támadták őket. Tehát nem azért támadták őket, mert zsidók voltak, azért támadták őket, mert ők voltak azok, akik ellopták a palesztinének a földjeiket.
Tehát azt állított, hogy a palesztinoknak nem az volt a fontos a zsidókban, hogy zsidók, hanem az, hogy ők az elnyomók.
Ja. Igen. Ezt mondom, igen.
Igen, igen, igen. Jó, csak hogy pontosan...
Erről van szó. De persze, hogyha én az áldozott móddal identikus vagyok, ha így látom magamat, akkor én csak azt látom, hogy támadnak engem, mint zsidók, mert én mindig én vagyok az áldozat.
Igen.
Az Izraelnek, mint egy államnak az egyik legnagyobb propaganda sikere az, hogy akármennyire támadja, gyilkolja, megfosztja, kínozza a pasztenéket, mindig Izrael az áldozat. Ez az izraeli propagandának a legnagyobb sikere.
És akkor igazából a végére is értünk a beszélgetésünknek, és köszönöm szépen az időt, de zárásként pont erről szeretnélek kérdezni. A Sóvárgás démonai című könyvedben van egy példa a béka és a forró víz esetéről, és azt írod, hogy azt mondanánk egy kezdő drogfogyasztónak, hogy verjen el napi 3-400 dollárt kristályra, és éljen az utcán hajléktalanként, azt mondja, hogy egy frászt, csak hogy minden kis lépésben csúszik el végül, aztán odáig egy élet, hogy ez válik a normává. És engem ez érdekelne, hogy hol van a deeszkaláció lehetősége, most nem a crackfüggő esetében, hanem a gázai helyzet esetében. Tehát hogyan lehetne lépésről lépésre deeszkalálni azt az állapotot, ami most kialakult, mert őszintén szólva teljesen reménytelennek tűnik. Sem arra nem látni reményt, hogy Izrael állam változtatna a hozzáállásán, sem arra nem látni reményt, hogy a nemzetközi közösség változtatna az Izraelhez való viszonyulásán, és bár vannak szimpátia hangok, Franciaország vagy az Egyesült Királyság is jelentett be ilyesmit Palesztina irányába, a tenapi nap történt meg az Emmy díját adó, ahol néhány celebritás szintén fölvállalt palesztin szolidaritási üzeneteket, de ezek édeskeveseknek tűnnek ahhoz a hétköznapi horrorhoz és borzalomhoz, ami a gázai övezetben élőknek a hétköznapjait jellemzi. Mi kellene a deeszkalációhoz?
A cienestek nem azzal a céllel indultak el, hogy gyilkolják vagy bántják a palesztinokat. Azzal a céllel indultak el, hogy képítsék vagy visszaépítsék Palesztinába a zsidó létséget, a zsidó államot. De, amit mondom azelőtt, ezt nem lehetett volna elérni anélkül, hogy gyilkolják, vagy kiírtják, vagy elnyomják a palesztinokat. Tehát lépéstől lépésre egyre inkább kegyetlenek lettek. Ez történt minden komoly, egyébként megint ne állítjuk azt, hogy itt valami speciális gonoszságról van szó, ezt minden kolonista nép megtette a bennszülöttek ellen. És amikor elhatározol, hogy te jobb vagy, vagy több jogod van, vagy hatalmas akarsz lenni valaki más fölött, akkor kénytelen vagy arra, hogy egyre inkább megkeményedjen a szíved, lépéstől lépésre. A nagyapám, aki Auschwitzba halt meg, egy cienista vezető volt, nagyon ismert cienista vezető volt, de ő ezzel szemben nagyon emberi valaki volt. Én meg volt győződve, hogyha ő borzalmasan fájna neki, hogyha látná, hogy mi történik ma a célnak a nevébe, amit ő akkor követett, és amikor a lelkes vezetője volt. Tehát ez lépéstől lépésre, fogtól fogra, az történik az elnyomótól, hogy egyre inkább kegyetlenebb legy, egyre inkább kemény lesz, anélkül, hogy így akarná. Tehát ami most történik Izraelben, kiképzelte volna 30 évvel ezelőtt. Egyébként voltak izraeliek, akik elképzelték, és akik figyelmeztetek ellen, hogy egyre inkább Izrael egy egyre inkább náci féle ország lesz, hogyha ezt az elfoglalást folytatjuk, de senki sem hallgatott rájuk. Tehát ez a történelemnek a hatása, mert a célodat, hogy a cél az marad, hogy te leszel a főenyes, és te neked több jogod van, mint a másnak, akkor egyre inkább kegyetlenebb leszel napról napra.
De mit tehetünk mi? Bocsánat, hogy belevágok a szavadba, csak mindjárt lejár az idő, amit a rendelkezésünkre bocsájtottál, és nem akarok visszaélni az időddel. Mit tehetünk mi azért, hogy a deeszkaláció, a deradikalizáció irányába akár csak egy lépést is tegyen a világ?
Hát kezdjük azzal, hogy látjuk a világot, látjuk a valóságot úgy, ahogy van. Mondjuk az igazat. Mert a magyar sajtó, mint a nyugati sajtó általában hazudik, illetve nem mondja ki az igazságot. Hogyha tudom, hogy Magyarország másképpen áll az ukrán háborúhoz, mint Európa legtöbb országa, de például, hogyha az oroszok valami büntetet elkövetnek Ukrajnába, amit tesznek, az nagy újság, minden híradónak itt Kanadában, Amerikában. Ha Izrael megteszi, nem is beszélnek róla, vagy alig beszélnek róla. Magyarország nekem megint nagyon érdekes, mert amint először mondtam, hogyha valakin, ha egy népnek kellene tudni, hogy milyen az idegen elfoglalásán harcolni, vagy idegen elnyomás alatt szenvedni, ezt a magyar népnek kellene tudni. Tehát miért van ez a közömbösség a palesztiniai szenvedése ellen? Ez nagyon érdekes kérdés. Tehát csak azt tudom mondani a kérdésedre, hogy kezdjük azzal, hogy nézzük meg a valóságot, nézzük meg az igazságot. Gondoljuk meg, hogy mit érzünk, mikor ezt lássunk. És tudunk-e igazságos lenni palesztiniai és zsidó ellen, felé is. Mert itt nem arról van szó, hogy az egyik népet magasztaljuk a másik rovára, hanem hogy tudjuk igazságosak lenni mind a két nép felé. És amíg ez az elfoglalás folytatódik, ez lehetetlen.
Máté Gábor, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésünkre állt, és segítettél abban, hogy mi is a valóság megismeréséhez, a magunk szerény eszközeivel így is hozzájárulhassunk. Még egyszer köszönöm tényleg az idődet, meg a lehetőséget, kérlek gyere majd máskor is. Régi nagy vágyunk egy életút interjú forgatása lett. Tudom, hogy rettenetesen elfoglalt vagy, alig van szabad időd, de mégis, hogyha valamikor ezt össze tudnánk hozni, azt gondolom, hogy sokak számára az egy igazán izgalmas intellektuális kaland lenne. Úgyhogy várunk szeretettel, jó egészséget neked, minden jót, köszönjük még egyszer, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.